szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 133. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Íme mi jó és mi nagy gyönyörűség. Hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. énekünk második versét énekeljük. Olvasok fel a János evangélium a 20. részéből, csak kiemelve a történetből, de mivel jól ismert a történet, talán így is értjük ezt. Tehát a János 20-ból, amikor ezt mondta, tudnélik Mária, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. És a másik vers: Jézus nevén szólította Mária, az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbúni, ami annyit jelent, mester. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, jól ismert húsvéti történetnek egy mozzanatát olvastam fel, amelyikben Magdalai Mária siratja Jézust a sírnál, és aztán, amikor hátra fordul, hirtelen ott áll mögötte Jézus, de azt mondja az írás, hogy nem ismerte fel. Nagyon sajátos ez a kép, amiből most kiindulunk. Talán kicsit a nem erőltettem és nem csavarom nagyon, ha azt mondom, hogy ez egy európai kép. Ott van mögöttünk az Isten szeretetének hosszú-hosszú története, sora a keresztény igehirdetés 2000 éve, a keresztény kultúra, a keresztény, mondjuk így mai divatos szóval, spiritualitás valósága, és nem ismerjük meg. Állunk az üres sír előtt, és siratjuk az ürességet, körülbelül itt tartunk most. Jó kép ez, de azt hiszem azért nagyon komor a mai napra. Most ennek a pozitív oldalát is vizsgáljuk meg. Azt jelenti, hogy közel van hozzánk az Isten szeretete, mögöttünk van egészen közel, és tulajdonképpen ezekhez a kisgyermekekhez is ilyen közel van. De a mögötte az nem az eltávolodást jelenti ebben az esetben, hanem azt a támogatást, amelyik igazán biztonságot nyújt, ahogy amikor az anya gyermekével megy és tanítgatja járni, akkor mögötte van, de azt jelenti, hogy abban a pillanatban oda nyúlok és el tudom kapni. És ugye így szoktunk beszélni egy-egy kibontakozó személyiségnek, növekvő gyermeknek a szemlélésében a családi háttérről. Mi van, ki van mögötte? Ugye az egyházi kulturális hátterükről is ilyen értelemben mondhatjuk, hogy ott van az Úr ezeknek a kisgyermekeknek is a háta mögött. De menjünk tovább. Igaz tehát, hogy ott van, hogy közel van, körülveszi az ember, de mégsem tudja, hogy ki az. Mert ezt a részét nem lehet megtanítani. Ugye ez a Szentlélek Isten munkája, amikor egyszer csak megnyílik valakinek a belső látása, és ráismer. Ugye egy csodálatos pillanat van az igében, hogy amikor megfordul, és szemtől szembe van az Úrral, akkor szólítja nevén Máriát, Jézus. Tehát ugye ez a szemtől szembe momentum, az a pillanat, amikor egyszer csak szembe találkozom az Úrral, és akkor megnyílik a szemem, és felfedezem a titkot az én valóságomban, hogy ott van a Mester is. Jézus ma sem kíván ismeretlen maradni, hanem ma is meg akarja mutatni magát. És mi azt reméljük és hiszik, hogy ezek a gyermekek majd úgy fognak felnőni, hogy gazdag és szép lesz az életük, hogy megkérdezik az emberek, hogy vajon ki áll mögötte. Ugye, ez egy mai kérdés. Ugyan ki áll mögötte? És milyen nagyszerű lesz, amikor azt mondja, hogy az én Mesterem áll mögöttem. Az én Uram, az Úr Jézus Krisztus áll mögöttem. És be tudnak majd személyesen is számolni arról, hogy van egy Mesterük, aki tanácsolja őket, aki körülveszi őket, akik életforrást jelentő hátteret, bizonyosságot jelent. És ugye a keresztség, ez nagy ígéret, hogy ez így lesz, mert az Úr magát ismerté akarja tenni. Ennek az első lépése, ennek a kisgyermeknek az életébe, és aztán jön a többi fogadalomtétellel, a neveléssel, majd reménység szerint a konfirmációval és egy élet döntéssel, amely mögött ott lesz ez a kegyelmes pillanat, hogy felismeri, hogy ő az én Uram. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztülők fogadalom tételét. Kérem, hogy tessenek szélseklen ide kijönni. Úgy szépen. A gyülekezet, igen, áll, és akkor tessék csak, álljatok oda bátran anyu apu mellé, és részt vesztek a keresztelőben. Úgy. Megkérdezem tehát először is, hogy akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunknak És a Szentegyházunkba és a Szent Háromság Isten szövetségébe felvétessenek, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek őket, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megköszönjük néked ezeknek a kisgyermekeknek az életét. Köszönjük azt, hogy megőrizted őket, hogy növekednek, egészségesek, hogy szépek, hogy örömmel tudunk reájuk tekinteni. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyákat, a szülőket, hogy valóban nagyon jó környezetbe születhettek bele, és ez a háttér, ez nagy reménységre jogosít fel bennünket, de elétbe visszük azt az imádságunkat, egy reménységünket, hogy az egykor mindez az ő számukra is személyes valósággá lesz, amint azt ebben a sákramentumban ígéretet szerint most nékik ajándékozott. Kérjük a te szent lelked pecsétjét az ő életükre, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Lesz a kicsinek a nevét.
Levente Zoltán, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A picinek a nevét kéne.
Bence Zsolt.
Bence Zsolt, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most kérném szépen a gyülekezet felé fordulni, és a gyülekezet áldásaként énekeljük 134. Zsoltán harmadik versét, megáldjon téged. Köszönöm szépen. Foglaljuk el a helyünket. Keressük meg a 357. dicséretünket is. Folytassuk az Isten tiszteletet. 357. énekünk, Jézus, én bizodalmam, 4 verset énekeljünk belőle. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a római levélnek a második részében, a gyülekezet az igét ülve hallgassa meg.
Isten nem személyválogató. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod te, ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan, jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. A törvény nélkül élők bűnössége. Mert Isten nem személyválogató. Akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, ami a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd, azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait, az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. A törvény alatt élők bűnössége. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod, aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz, aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz, aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy, aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent, bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint az meg van írva. A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt, de ha törvényszegő vagy, akkor a körülmetéltséged körülmetéletlenséggé lett. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem tekinti-e Isten a körülmetéltségét körülmetéletlenségnek. Még a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem a betű szerint, hanem szívében, a lélek által van körülmetélve.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, az ige figyelmeztet rá, hogy te nem vagy személyválogató, és minnyájan egyformák vagyunk te előtted. És köszönjük, hogy nem csak az ítéletben, hanem a szeretetben is Te nem különböztetsz meg kicsit és nagyot, szegényt és gazdagot, időst és fiatalt, ilyen vagy olyan származása szerint, mert te mindeneknek Istene vagy és teremtője. Hogy könyörögjünk azért, hogy lassan-lassan megtanuljuk a te törvényedet, megtanuljuk a te szeretetedet. Hogy könyörögjünk azért, hogy ebből minél többet kapjunk minden egyes igehirdetésben, minden egyes alkalommal, és hogy élni tudjunk vele, ne csak magunkat táplálva, hanem a környezetünket is. Ne csak magunkra gondolva, és ami egyéni üdvösségünkre, hanem a közösségre, és a mi népünkre is. Te tanítasz bennünket arra, hogy a te tanítványaid legyünk, kiket hívsz, és aztán küldesz, kiket felemelsz, és megerősítesz, és meggyógyítasz a nyomorúságainkból, azért, hogy aztán, mint a te gyermekeid, világítsunk. Ebben a világban embereknek legyünk útmutatói, fáklyái, hogy kérjünk azért, hogy mindez úgy történjen, hogy a te szent lelkednek hatalmas ereje, mélysége, világossága, kedvessége, embersége ragyogjon fel a mi szívünkben. Nem tőlünk van ez, hanem egyedül tőled. Így áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Gyertek, csak gyertek. Jó. Vannak itt, nem? Összetudtok érni, picinyeim, nyugodtan, egy kicsit kinyúltok, úgy. Menjetek széjjel, mástól is ott közelítsetek, és akkor összeír a kör. Úgy, fogd meg a kezét, úgy, kisfőnöknek is ügyesen, úgy. Jó, és már meg is vagyunk. Ott is fogjátok meg egymás kezét, picinyeim. Úgy, ez az. Na kérem szépen, most kérnénk szépen egy rendes nagy köszönést, áldás, békesség, vár. Igen, de mind a Krisztus katonái egyszerre, először én vezénylek, én vagyok a tábornok, és jönnek a közkatonák. Na még egyszer. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az, köszönöm szépen. Hát elmondom nektek, itt van előttem egy ilyen kis plakát, és rajta van, hogy segítsünk az ormánsági gyülekezeteknek, majd lesz szó a hirdetésben. Hát az ormánság Baranyában van, én meg onnan jöttem ugye fel Budapest, és föltolult bennem egy csomó emlék az ormánságról, és annak a történetéről, az ott lent van a határ mentén. És két dolog jutott eszembe, hogy az egyik a régi-régi templomok, 16-17. Század, ugye az egy ilyen háborús vidék volt, tudjuk, hogyha valaki az egri csillagokat olvasta, kiolvasta. Köszönöm. Na hát az egri csillagokban is, amikor Gergő meg Éva ott játszanak, hát az a Baranyai megyében van ott a környéken. És abban az időben ugye sok-sok harc volt. Hát milyenek voltak a templomok? Hát nagyon érdekes, nagyon egyszerűek voltak a templomok. A legtöbb templom az nem kőből volt, hanem fából volt, vesszőből, aztán betapasztották, és volt egy kis tapasztott falu, kis vályog, vagy úgy hívják, hogy patics falu templom. Na mi lett vele, hogyha főgyulladt, vagy elmosta az árvíz? Építettek egy másikat. Nem volt az egy nagy ügy egy templomot építeni akkor, hogy elmenekültek, mert jött a török, az mindent fölgyújtott, bementek az erdőbe vagy a nádba, és ami az első volt, hogy építenek, mi volt? Csináltak egy kis templomot, ugye? Tehát ment velük a templom, nagyon érdekes. El kellett menni onnan, hogy a háború mi az, odébb mentek, na mondták, itt most egy darabig megbújjunk, de azért építünk egy-egy kis templomot. Ahova mentek, mindenhova ment a templom velük. Most képzeld el, nekünk el kéne mennünk innen valamiért, mondjuk egy évre. El tudnánk vinni ezt a templomot? Hát nem megy, amikor építettek egy nagy, hatalmas kőtemplomot, akkor már ott maradt. Ugye milyennyivel egyszerűbb volt a De nem csak a templomukat építették, hanem a házukat is. Egyszer elmentek le oda a normánságba, bementek a múzeumba, láttak egy olyan valamit, egy nagy szánkószerű, nagy keret gerendákból, és azon van egy kicsi ház. Konyha, szoba mellett az istálló. És akkor ezt megcsinálták gerendából, a kereteket közte meg kitöltötték földdel. Na, jött az árvíz a Dráváról, mit csináltak? Befogták az ökröket, és elhúzták a házat. Főhúzták a dombra. Elment a víz, visszahúzták. Kidőlt a fal, nem számított, betapasztották. Na hát ezek nagyon érdekes dolgok, de hát mi ebben a tanulság? Manapság már ugye nehéz lenne a házunkat idaza húzigálni, igaz? Hát ebből az a tanulság, az én kis agyam szerint, ugye, hogy azért nem biztos, hogy a sok, a gazdagság az olyan jó dolog, nem tudod magaddal vinni. Igaz? Nem tudod elhúzni, vagy nem tudod újjáépíteni. Lehet, hogy az egyszerűbb, a kicsit kevesebb, az a könnyebb. Nem az a cél az életben, minél több legyen, nagy zsák, halom, pénzem legyen, házam, ilyen autóm, olyan autóm, vikendházam, telkem, halastavam, mindenfélém. Elviszi a víz, jön a török, hát ma nem a török jön, hanem valami más, de az se sokkal jobb. Elviszi az egészet. Akinek még nincs olyan sokan, akkor nem kell félni. És hogyha valami baj történik, hát újra kezdi, ugye? Tehát megjegyezzük, hogy a régieknek volt eszük. Úgy csinálták az életüket, hogy a házukat, meg a templomukat, az bármikor, tehebüszölnek, bármikor újra meg tudták építeni, és bármikor újra tudták kezdeni, vagy folytatni az életet. Azért ez jó, ha ez a történet bennünk marad, és amit ha nagyobbak lesznek, ha nagyok már lehet, hogy értik is ezt, hogy hogy van ez. Házat nem tudom elmondtatni, ugye? Na, hát akkor gondoljunk a normánsági atyafiakra, és áldás, békesség, szervusztok! A 489. dicséretünk első versét énekeljük, Örök élet reggele. Kedves testvérek, az igét a római levélnek a második részéből veszem, azért olvastuk fel az egész fejezetet, mert egyrészt összefüggő, másrészt meg hát az egésszel is kell foglalkoznunk, úgyhogy most itt emlékeztetőről olvasom. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekesznek. Azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nem könnyű vállalkozás a római levelet magyarázni és érthetően elmondani, megérteni sem feltétlen olyan könnyű, de vigasztaljon bennünket az, hogy ez nem volt másképpen a maga idejében sem. Ugye Péter levélben olvasunk, a második levélben egy ilyen megjegyzést, hogy szeretett testvérünk Pál is megírta ezeket. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, melyeket a tanulatlanok és álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Tehát ott vagyunk ugye abban a korban, és ennek ellenére bizony voltak megértési nehézségek. Mégis a római levélről nem mondhatunk le, központi helyet foglal el a levelek között, és különösen ugye a mi protestáns református gondolkodásunknak kedves levele ez a mi gondolkodásunk fogalmaikból a legtöbb, így a fő üzenete a levél elején mindjárt ott van, ami végig, amikor olvassuk, ott kell, hogy csengjen a fülünkbe, azt mondja az apostol, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. A Biblia emberének ez a központi kérdése, hogy hogyan vagyok igaz, ezt magyarra lefordítva, vagy a mai nyelvre talán így lehet lefordítani, hogy hogyan állhatok meg úgy az Isten előtt, hogy majd egyszer, amikor oda kerül a sor a ma napon, akkor azt fogja nekem mondani, hogy jól vagyok, jó és hűszolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe, ugye, ahogy a példázat mondja. Magyarán szólva, ugye, hogyan tudok én üdvözülni, és hogyan lesz ez majd annak idején az ember, legalábbis a keresztény ember számára nyilván ez egy döntő kérdés. Tehát ez a kifejezés, hogy az igaz pedig hitből fog élni, vagy hitből él, ez ott van folyamatosan végig. Tehát az üzenet az, hogy van szabadítás, van üdvösség, amelyik már itt ebben a világban elkezdődik, és azt mondja, hogy zsidónak és görögnek egyaránt. Ezt nyugodtan érthetjük így folyamatosan, hogy hívőnek és nem hívőnek. Kereszténynek és nem kereszténynek, hitetlennek és kegyesnek, ugyanaz az evangélium, amelyre szüksége van. Miért? Mert senki, sem a hívő, sem a pogány nem áll meg Isten ítéletében. És miről szól Isten ítélete? Ugye a cselekedetekről szól. És a cselekedetek által elnyerhető üdvösségről. A református ember rögtön mondja, hogy de kérem, mi kegyelemből, hitáltal tartatunk meg, és nem a cselekedetekből. Ez így is van pontosan, de nem értjük meg a kijelentést, ha nem értjük azt, hogy az ítélet pedig a tettek szerint van. Így van, kegyelemből élünk hitáltal, de az Isten ítélete az a cselekedeteink szerint van. Majd meg fogjuk ezt jobban érteni azon a napon, melyen megítéli az Isten az embernek a rejtett gondolatait is, mondja Pál az én evangélium szerint a Krisztus Jézus által, sőt nem csak amit megteszek, hanem cselekedet alatt, ugye a tettekhez tartoznak a gondolatok is, ugye, hogy ne legyen könnyebb a dolgunk. És így együtt értjük ezt, hogy a cselekedetek. Tehát a római levélnek a második része az elsősorban önvizsgálatra indítja a hívőket. De az első rész az úgy rendben van, ott Pál leírja a pogány világ szörnyű állapotait. Valóban nagyon nyomorúságos világ volt az erkölcsi értelemben, és ugye gondoljuk csak el, az egykori farizeus, a törvénynek a jó ismerője, tudója, proféták utódja, mit lát a birodalomban, és ezt leírja a római levélbe, ugye, azt mondja, hogy akik a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek, és madarak, négylábúak, csúszómászok képével, ugye a bálványimádás, ugye, akik Isten gyalázott a szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, és itt ecseteli azt az elferdült szexuális erkölcsöt, ami elharapózott az egész birodalomban, és aztán folytatja, hogy mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, de tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekők, találékonyok a rosszban, szüleinek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek. Tehát alig bírja abba hagyni Pál a felsorolást, ugye, és azt mondja, hogy ez a kép riasztó már csak azért is, mert ugyanakkor sokféle lehetőséget is hordozott magába ez a világ, ez a kultúra, ugye, a tudományt, az ismeretet, a vizsgálódást, és mondja, hogy a teremtő alkotásainak értelmes vizsgálatával meglátható az Isten, de mégsem ezt az utat választották. De tehát még ilyen értemben fokozódik a nyomorúsága. Most ugye eszembe jutott az a kép, milyen érdekes lenne, ha kiosztanék most mindenkinek egy A4-es papírt, egy ceruzával, és van 10 percünk, hogy mindenki írja le, hogy milyen körülött a világ. Gondolatban játsszuk el. Egyrészt valószínűleg nem lenne elég a 10 perc, ugye egy kis eszét, egy kis keresztény eszét írnánk arról, hogy mi van körülöttünk. Hát itt lesz érdekes a kérdés, ugye, hogy az, hogy mi van, azt le tudjuk írni Pál apostol nyomán bőségesen, de a páli kérdés igazán az, hogy mi a helyzet a magukat Isten hívőknek nevezőkkel. Ugye, akár abban a tágabb értelemben is, hogy szokták mondani, nem sem régen is hallottam, vagy kétszer, hogy engem nem érdek, mi járok az egyházba, vagy nem vagyok templomos, de Isten hívő vagyok, mondja. Hát vajon mi van ott? De a szűkebb csoport, akiket érdekel az egyház, mert a Krisztus népéhez tagozódnak, mi a helyzet velünk egy ilyen világban? Van egy érdekes élményem, ugye a mai közbeszédről, hogy bárhol legyen ez az utca, ilyen olyan alkalmas hely például erre egy orvosi rendelő, mert ugye ott ülünk ott ügyesen órákat, és a nép beszélget, és nagyon érdekesen kialakul nagyon hamar egy egyetértő front, tehát hogy van a mocskos világ, és ez a többség, és itt vagyunk mi, a kisebbség, így akik szörnyűködve látjuk, hogy milyen a világ. Hát ez valószínű, hogy természetes, hogy nem is tud másképp lenni. És Pál világosan látja a veszélyt a saját népére nézve, mert ők a 10 parancsolat, a szövetség, a törvény, az ige, a proféták népe. És ez azt jelenti, hogy ezért ítélkező nép voltak. Hát szükségképpen lettek azzá, mert övék volt a törvény, a szent életnek a parancsa, de kultuszi értelemben is, erkölcsi értelemben is, igen magas rendű, nagyon magas követelményrendszere, tehát szükségképpen mérlegre tették a pogány világ gondolkodás módját, és mi mást mondhattak volna, mint amit ugye egyébként maga Pál is val, ugye, és azt gondolom, hogy mindjárt is át kell ezt tenni, nem egy olyan nagy probléma, ugye ezt a magunk világára érteni, hogy a gyülekezet, az egyház mindezekkel hasonlóképpen rendelkezik. Bő és részletes ismerete van erről, tehát szükségképpen fog ítéletet mondani a környezetéről. Nem is ez volna a fő baj. Pál azt mondja, hogy ennek az a súlyos következménye, hogy magatokat viszont elfelejtettétek mérlegre tenni. Tehát ugye hol a tévedés? A tévedés ott van, hogy nem gondoljátok, hogy Isten viszont ugyanarra a mérlegre tesz benneteket is, az ő népét. A pogányokat és zsidókat egyaránt, keresztényeket és nem keresztényeket, hívőket és nem hívőket. Most egy kis teológiát is kell még mondanom, hogy az atyák beszéltek, ugye a szövetségről sok szó esik egyébként, különbséget tettek, hogy van a cselekedeti szövetség, ami tulajdonképpen a törvény, amit valahol annak idején ugye az Ádám is megkapott, amikor az Úr azt mondta, hogy itt van, tessék, minden a tied, ugye élj bátran, de felelősséggel, és ugye a bizonyos korlátok között ott az Istennel harmóniában, aztán ez még belevésetik a kőtáblákba, de a lényeg a cselekedeteken van, ugye az Isten törvényének útmutatása szerint ez cselekedés élsz. Adtam elődbe áldást és átkot választ az életet. Tehát ez az egyik fele. A másik, hogy a pogány világ erkölcsi lehetőségei is megvoltak, hiszen azért ott voltak nagyszerű filozófusok, csodálatos etikákat tudtak alkotni, és találkozik a törvény erkölcse meg a pogány világ erkölcse egymással, tulajdonképpen a jónak, rossznak megítélése, és éppen ezért egyformán ítéltetnek meg a cselekedeteik szerint, akár pogány, akár zsidó, ez a lényeg, akár hívő, akár hitetlen. Sőt, azt mondja Pál, hogy akire több izatott, több váratik el, hiszen mondja, meg vagy győződve arról, hogy te vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben az ismeret és igazság teljessége. Ugye milyen igaz ez, hiszen éppen ezt mondja az Ézsaiás prófét a 49. része, amikor az Isten népe küldetéséről, prófétai küldetéséről beszél, és azt mondja, hogy a népek világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Teljesen rendben van. Aki itt a törvény, most keresztényül fogalmazva, a kijelentés, az a világosság. És mondja, ti vagytok a világ világossága, föld sói, nem rejtetik el, hegyen épített város. Tehát az azt jelenti, hogy szemben a pogányokkal egy hatalmas lelki-szellemi kincs birtokosa. Egyedül állóan a világon. Mi a tévedés? A veszély az, hogy a jó tudása, a jó ismerete, a jó megtanulása még nem a jó maga. Ugye? Ez nem a egyszerű, mikor tanítjuk a konfirmandusokat és verjük bele, mantrázzák a kérdéseket. Persze erre is szükség van, de hát ettől még nem lesznek jók, ugye? A jó tudás az nem a jó maga. Ez a veszély. Mert Isten nem a jó tudása után, nem a differenciált, szép hittan ismeretünk után kérdez, hanem a tetteink után kérdez. És ugye belegondolunk abba, hogy a keresztény egyháznak szinte átfoghatatlan szellemi-lelki kincse van, de a keresztény hitismeret sem segít az ítéletben. Máté 25-re gondoljunk, ugye olyan... Súlyos az ott, amikor azt mondja, hogy éheztem, és ennem adtatok, mezítelem volt, és felruháztatok, beteg voltam, ugye, és fogoly voltam, és meglátogattatok, és megkérdezett, mikor láttuk, egyen megtették, a legkisebbek közül velem tettétek, meg a másik, hogy nem adtatok, nem rejtettek el, nem látogattatok, meg nem ruháztatok fel, mikor láttuk, egyen nem tettétek. Velem nem tettétek meg, ugye gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot. Csak arról van szó, hogy megtette, vagy nem tette. Tehát nem az a kérdés, a jó cselekvés az fontos-e vagy sem, nem megtart-e vagy sem, mert a cselekedeti szövetségben azt tart meg, ugye ez az eredeti, ugye, hanem az, hogy képes vagyok-e a jó cselekvésére, saját erőmből. Ugye? És a választ már megadta az Ószövetség is, hogy minnyájan elfordultak, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Tehát az a nagy csapdája, ugye, a kegyességnek, ha nem vigyázunk, hogy összekeveri a jó tudását a jó cselekvésével, a jó fogalmát a valósággal. És ebből jön egy ítélkező magatartás. Ugye az ítélkező ember az felette van a másiknak, hiszen ő ítélkezik, Igen, és ha pedig én ítélkezem, akkor nem lehetek rossz, mert különben ugye nem ítélkeznék. Ugye? És látni kell azt, hogy igen, legalább háromféle viszonyulás lehetséges ehhez az ítélkezéshez. Lehet egyáltalán nem ítélni, úgyhogy azt mondom, hogy nem érdekel, mindenki csináljon, amit akar. Tehát, hogy lében lassen, élni és élni, hagyni, és mindenki azt csinál, amit akar, amíg engem nem bánt. Hát ez az üzenet nélküli embernek a viszonyulása, és a cinikus embernek a viszonyulása. Aztán van, hogy az önelégült ítélkezés, na ez a kegyeseknek a csapdája, és van egy harmadik is, mondjam így, hogy az istenes ítélet, amikor úgy ítélek, hogy magamat is ugyanazon törvény mérlegére helyezem. De egyik beszédben mondja Jézus, aki egyedül kiállta a törvény próbáját, ugye, ő azt mondja, hogy nem eltörölni, hanem betölteni. Ő mondja azt, hogy amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Hát ugye ez a bumeráng effektje a törvénynek, és ezt jó, ha jól szívünkbe véssük, amikor ítélkezünk, és elhajítjuk, hogy visszajön az. De alapvetően nem az ítélkezés a fő téma, hanem ezen keresztül bemutatja Pál, hogy a törvény népe és a világ, illetve a természet törvénye alatt álló ember ugyanabban a helyzetben van, Isten ítélete alá van rekesztve mind a kettő. Nagyon csendben kell nekünk itt bármit kimondani, tudnék, hogy nincs közöm ez a fertelmes világhoz, de nem vagyok a törvény népese, nem tartozom az Ószövetséghez, mert mi a kegyelem népe vagyunk. Tudni kell, hogy a úgynevezett cselekedeti szövetség továbbra is érvényben van. Tudnélik, ítélete alatt áll a hívő is, abban a pillanatban, amikor elfeledkezik arról, hogy a kegyelem az nem jár, hogy a keresztény élet, a kegyesség gyakorlás az nem érdem, sem előjog, abban a pillanatban Isten ítélete alatt van. Tehát akkor mi a helyzet, hogy a hívő ember előnyeivel, ott volt a zsidóságnak a törvény és a szövetség, a körülmetélkedés, ebben nagyon is különböztek a pogányoktól, és Isten azonban, mondja az apostol, csak a tettek felől ítél, semmi más nem vesz figyelembe, sem külső jeleket. Ugye mondhatni azt is, bármennyire is ezek súlyosnak tűnő mondatok, hogy egy jó ateistát többre becsül, mint egy rossz keresztény. De azt hiszem, hogy ezzel nagyjából egyet is érthetünk. Tehát mire tanít bennünket a Róma 2? Az első az, hogy tegyük mérlegre a cselekedeteinket, a keresztény életünket, tetteinket és gondolkodásunkat egyaránt. Aztán lássuk meg annak a súlyát, hogy a hiteltelenség, az Isten nevének is a hitelrontása, és bizony gyakran mi adjuk a muníciót az Isten káromlónak. A harmadik pedig az, hogy valóban a törvény a cselekedet szövetségét felváltja Krisztusban a kegyelmi szövetség, de nem teszi érvénytelenné a mércét, ugye? Tehát kegyelemből hitáltal élő ember életrendjét adja, de nem félelemből, hanem hálából, nem teljesítményből, hanem örömmel. Ugye a Káténk mondja ezt, hogy éppen a jó cselekedetekről, hogy életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való hálázatosságunkat, és továbbá azt is, hogy hitünk felől, nem szó szerint idézem, mi magunk is bizonyossá legyünk általuk, tudnék, a saját jó cselekedeteink győznek meg arról, hogy én Isten gyermeke vagyok, hogy Isten lelke munkál bennem, hogy nem kiizzadom és kiszámolom és kimérlegelem az úgynevezett jó cselekedetet, hanem mert fölszabadult ember vagyok, mert kegyelemből élek, és hitáltal, mert az Isten gazdagságából élek, ezért képes vagyok jó gyümölcsöket teremni. És hozzátesz, hogy istenes életünkkel fele barátunkat is megnyerjük a Krisztusnak. Ugye ez egy egészen más irányt jelent. Tanítson bennünket alázatra, hogy milyen mértékben rászorulunk a kegyelemre. Ugye az egész rész arról beszél, hogy mindenki zsidó és görög és hívő és hitetlen, törvénytisztelő és törvény nélkül élő egyaránt rászorulunk a kegyelemre. És buzdítson bennünket ez egy minőségi életre, hogy nem félelemből, hanem hálából az Isten jóságáért, elnézéséért és türelméért akarom ezt a minőségi életet, és nem utolsó sorban örvendezve teszem a jót, mert az Isten lelke, mert az Isten szeretete képessé tesz, és ebben, vagy ezáltal is bizonyosságom van arról, hogy az ő gyermekévé fogadott engem úgy, ahogy vagyok, úgy, amilyen vagyok, mert valóban kegyelemből élünk hitáltal. Isten áljon meg bennünket, és legyen érte dicsőség és hálaadás. Amen. A 228. dicséretünknek a negyedik versét énekeljük. Jó tudnom azt, hogy közben járom. Urunk Istenünk, ami mindennapi életünkben, kegyességünkben a felmentések sorát adjuk magunknak és másoknak, ezt szívesen megtagadjuk, vagy megvonjuk. És most szembesültünk azzal, de igét tükörében, hogy nem vagyunk különbek, nem vagyunk jobbak a jóknál, akik esetleg nem vallják a te neved, de ugyanolyan nyomorult emberek vagyunk, mint amikor valaki belecsúszik a maga nyomorúságába. Te köszönjük a nagy lehetőséget, hogy a te különös és titkos végzésed szerint mégis meghalljuk a hívást, a szót, a kegyelemnek az üzenetét. És köszönjük, hogy éppen ezért nem vagyunk ítélkezőek, mert tudjuk, hogy honnan érkeztünk. És vedd el a szívünkből az ilyenfajta indulatot. Valóban az az indulat legyen bennünk, amely a Krisztus Jézusban volt, aki amikor de Istennek formájában volt, nem tekintette ragadománynak, hogy veled egyenlő, mi se tekintsük az Isten gyermekséget ragadománynak, hanem olyan adománynak, amelyet naponta hálát adunk. Édesatyánk, hadd könyörögjünk most a mi gyülekezetünkért, és hadd könyörögjünk azokért a feladatokért, amelyeket szeretnénk elvégezni, és kérjük a te pecsétedet, áldásodat reá. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a kicsinyekért, a gyermekeinkért, akik bennünket figyelnek, és rólunk veszik a példát. És amiről mi elfeledkezünk nagyon hamar, talán egy életen keresztül kíséri őket. És kérünk téged most különösen a megszomorodott szívűekért, a gyászolókért, áld meg őket, és vigasztald meg őket, erősítsd meg őket, hogy a te irgalmad és kegyelmed az kiterjed mindenre és mindenkire. Így kérünk téged, gyógyíts meg a betegjeinket, erősítsd meg a gyengéket, vigasztald meg a sírókat, és mutass nekünk utat, és taníts bennünket arra, hogy szüntelenül tudjunk hálát adni, hogy az öröm nagyobb legyen a szívünkben, mint a keserűség, benned való, a lélekben való öröm, áld meg mindjájunkat, légy velünk, őrizd meg a jövő hét munkáiban. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket. Először is hirdetem azt, hogy utolsó útjára kísértük ki Olá József atyánk fiát 91 éves korában. Rabatala felett a vigasztalás igéit Jób könyve 16. része alapján hirdettük, mert a kiszabott esztendők letelnek, én pedig útra kelek, és nem térek vissza, lelkem meghanyatlott, vár reám a sír. Valamint a 119. Zsoltár 50. verse alapján, ez a vigasztalásom nyomorúságom idején, hogy a te szavad éltet engem. Isten vigasztalja meg megszomorodott szívűeket, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a családot. Hirdettem, hogy a mai napon megkereszteltük Pap Bence Zsoltot, Hánka Beáta és Pap Gergely gyermekét, valamint Szacsuri Levente Zoltánt, Csatai Viktória és Szacsuri János gyermekét. Nagy szeretettel köszöntjük a családokat, és kérjük Isten áldását a kicsinyek és családjaik életére. És akkor kérem a gondnok urat.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a új vendégeinket. A mai Isten tiszteleten Simon Dorottya testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát. A hétvégén cserkészeink tavaszi táborban vannak, úgyhogy azért hiányoznak most közülünk, de gondoljuk rájuk szeretettel, és délután érkeznek majd ide a templom környékére. Délután 4 órakor lesz házas hétvége találkozó, tehát azok a tagok, akik voltak házas hétvége alkalmazók, reméljük, hogy tudják már, és jönnek is délután 4 órára. Havonta egyszer Isten tisztelet után ima közösséget tartunk a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskoláért, ami a héten április 12-én megkapta a működési engedélyt. Kérjük, hogy imetimája legyen minden kis közösségnek is valamennyi alkalmon ez a szolgálat, és havi közös alkalmon, ami valószínűleg 2 hét múlva lesz, készüljünk erre. Április 19-én és 20-án, azaz ezen a héten, csütörtökön és pénteken lesz a beiratkozás. Azt szeretnénk kérni, hogy ha esetleg, akiről tudunk olyanról, vagy volt olyan, aki több helyre is jelentkezett, és nem ebbe az iskolába hozza a gyermekét, az szóljon időben nekünk, hogy tudjuk így a tartalékokat is beállítani. Április 24-én kedden a budafoki esték keretében dr. Gósi Mária egyetemi tanár, az ELTE fonetika tanszék és az MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas beszédkutató labor vezetője tart bevezető előadást anyanyelv elsajátítás és gondolkodás címmel. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára, szülők, nagyszülők számára, de a gyerekek számára is fontos téma, hiszen például erről lehet manapság hallani, hogy az a sok gond, ami középiskolában, felső oktatásban van a gyermekekkel, az nagyrészt annak köszönhető, hogy nem tanulják meg a saját anyanyelvüket megfelelő szinten művelni. Várjuk azokat, akik szeretnének bekapcsolódni a gyülekezet látogató szolgálatába, ami tegnap ideális kiscsoporti létszámba, azaz 12 apostoli fővel tekintettünk át. A nagytisztelt úrnál, illetve nálam lehet erre jelentkezni. Április 28-án Gödöllőre szervezünk gyülekezeti kirándulást. Szalai Zsuzsa, hol vagy? Itt vagy. Ő a főszervező, most jól meg lehet nézni, és ő elmondja a részleteket.
Kedves testvérek, azt szeretném kérni, hogy aki tervezi, hogy eljön a gödöllői kirándulásra, ami 28-án szombaton lesz, az legyen szíves jelentkezzen nálam, ugyanis nekem jelezni kell a múzeumok felé, hogy hány fővel megyünk, és eddig még senki nem jelentkezett, úgyhogy nem tudtam mondani, hogy 10 fő vagy 4 fő megy, és ez nagyon kellemetlen. 9 órakor találkozunk az Őrsvezértéren a hévnél. Azt kérem, hogy ne késsen senki, mert azt a hévet, amit éppen elérünk a jegyvásárlás után, azt nem tudunk tovább várni. A Gödöllőn először a királyi várótermet nézzük meg, ami egy ékszerdoboz, mert gyönyörűen fel lett újítva. Ez a hév végállomásánál van. Onnan elmegyünk a kastély alsó parkba, ahol egy nagyon szép szobrot nézünk meg, az a címe, hogy Világfa, és nagyon érdekes a története. Majd elmegyünk a Városi Múzeumba, és megnézzük a gödöllői művésztelep goblein kiállítását, ami 1901-ben alakult, és nagyon-nagyon szép kiállítás. És végső, utolsó cél pedig a kastély és annak kertje, ami hát gyönyörű szépen rendbe lett hozva és fel lett újítva, és ahova csak lehet, bemegyünk és megnézzük. Úgyhogy kérem szépen, hogy jelentkezzenek nálam, akik jönni szeretnének. Köszönöm.
Ha már naptárról van szó, a hittantábor július 1 és 6-a között Mátraházán lesz. Ábrám Angélánál, illetve Jani Mariannánál lehet jelentkezni. A gyülekezeti tábor pedig július 23 és 28 között Berekfürdőn. Itt pedig Pap Tamásnál várjuk a jelentkezőt. A többi szokásos hirdetést azt mellékelem. Egyetlen egy dolog volt, amit már a gyerektanításban emlegetett tiszteltes úr. Tehát a Johannita segítőszolgálata, a Johannita rend kitett néhány hirdetést, akár itt a urasztalánál, illetve a pénztárosi asztalnál. Az ormánsági gyülekezetek támogatását kérik, és arra szerveznek egy akciót. Tehát ez lenne a célunk, hogy ebben valamilyen szinten mi is segítsük őket. Mi is sokszor, sokféleképpen kapunk segítséget, és jó kapni, nem csak kapni, de adni is. És kérem, hogy erre gondoljunk. Köszönöm szépen!
A 367. dicséretünket keressük ki, és énekeljük befejezésül. 367. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon most és mindenkor ti veletek. Amen. Áldás, békesség.